Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Köszöntöm az aréna mai vendégét, Mészáros Melindát, a Liga szakszervezetek elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Néhány nappal május 1-e előtt rögzítjük ezt a beszélgetést, de hát témánk természetesen azért kapcsolódik a munka világához, az érdekvédelemhez, az érdekegyeztetéshez, egyáltalán a szakszervezeti munkához, de bevezetőképpen azért egy kicsit időzzünk el május 1-énél. Egyáltalán az, hogy a munka ünnepe. Mit is jelent vajon 2018-ban? Milyen üzeneteket közvetít azon túl, hogy ugye ez egy pihenőnap, egy munkaszüneti nap, ráadásul most sokak számára szerencsésen egy 4 napos hosszú hétvégébe integrálódik ez. Szóval milyen üzenete lehet május 1-ének, a munka ünnepének?
Azt gondolom, hogy teljesen más az üzenete ma 2018-ban, mint a korábbi években, évtizedekben egy május 1-i programnak, egy rendezvénynek. A valós üzenete az, hogy találjuk meg a munkavállalóknak a helyét és a szerepét a munkavilágában, olyan helyet és szerepet kapjanak, amely méltó ahhoz a munkához, amelyet elvégezzenek, és hogy legyen egy olyan típusú párbeszéd, nevezzük akár érdekegyeztetésnek is, ahol akár a kormányzati szereplők, akár a munkaadói oldal szereplőivel, a szakszervezetek, a munkavállalók képviselői képesek és készek azokat az igényeket érvényesíteni, amely egyébként alulról jövő kezdeményezésként a munkavállalók oldaláról mind a mai napig megjelenik. Ebben nem látok változást, abban igen, hogy a hely, a szerep és a mód változott meg, ahogyan ezeket az igényeket érvényesíteni tudjuk.
Maga a dátum egyébként május 1-e, hát ugye azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk a történelemkönyvekből, ugye a chicagói munkás tüntetésekhez, megmozdulásokhoz kapcsolódik még a 19. század végén, amikor is, ha én jól emlékszem, akkor ugye az egyik fő követelés az a 8 órás munkaidő, a 8 óra munkaidő bevezetése volt. A szlogán is valahogy úgy szólt, hogy 8 óra munka, 8 óra rekreáció, 8 óra pihenés. Hát több mint 100 év, mondhatjuk, hogy 130-140 év elteltével alapjaiban változtak a munkakörülmények, a munkafeltételek, a munkához való viszonyunk, a munkavállalói jogok és jogosítványok. De lehet, hogy azért ez a szlogán valamilyen formában azért ma is aktuális, és ma is érvényes. Nem biztos, hogy ebbe az úgymond 3-8-asba szerveződik a munkavállalók élete a napjainkban.
Egyáltalán nem. 3-8-ban szerveződik a munkavállalók élete, én azt gondolom napjainkban sem, és hát a korábbi években sem. Ez a követelés ma is ugyanúgy aktuális. Mondhatjuk azt is egyébként, hogy sajnos, hiszen ennyi év alatt nem tudtuk elérni, hogy megfelelő arányt kapjon a munkavégzés időtartama és a rekreáció, a pihenőidő a munkavállalók életében. Fontos követelés mind a mai napig az, hogy korlátok közé szorítsuk a munkavégzésnek az időtartamát. Hogy mire gondolok? Nagyon magas ma Magyarországon a rendkívüli munkavégzés, azaz a túlmunka aránya. Ez rárakódik gyakorlatilag.
Ez bizonyos szektorokban elsősorban? Vagy?
Szinte mindenhol nagyon magas a túlmunka aránya, a hivatalosan elrendelt, formális túlmunka aránya is, és hát beszélhetünk arról is, hogy van az úgynevezett informális túlmunka is, hiszen mindannyiunk szembesülünk azzal, hogy amikor elhagyjuk a munkahelyünket, akkor mi nem fejezzük be adott esetben, egy szellemi tevékenységre gondolok, a tényleges munkavégzést, hiszen tovább gondoljuk a teendőinket, felvesszük a telefonunkat, elküldjük az e-maileket, fogadjuk a megkereséseket, és még sorolhatnám. De a fizikai munkában foglalkoztatottak esetében még magasabb, hiszen nagyon komoly a munkaerőhiány. A munkáltatók a rendelkezésükre álló jogszabályi kereteket maximálisan kihasználják, ahol pedig kollektív szerződés van és magasabb a túlmunka aránya, vagy óraszáma, azt az esetet is azt gondolom, hogy figyelembe kell ilyenkor vennünk.
És akkor itt jön a szakszervezetek, vagy az érdekképviseletek szerepe, vagy terepe. Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben erről, ugye 1990 előtt, ugye rendszerváltozás előtt, aztán mondhatjuk, hogy általános volt, hogy aki dolgozott, akinek volt egy állása, az vélhetően valamilyen módon azért ugye kapcsolódott a szakszervezetekhez, vagy szinte automatikusan szakszervezeti tag volt valamilyen ágazati szervezetbe. Mi a helyzet manapság, mi a helyzet most 2018-ban? Mit lehet egyáltalán mondani a munkavállalók szervezettségéről?
Ha számokat nézzük, akkor nagyon alacsony a munkavállalók szervezettség és közösséghez tartozása. 9-10% körüli a szervezettségi arány ma Magyarországon. Volt ez magasabb is az elmúlt években is. Mozog ez a szám, hiszen alakulnak új szakszervezetek, szűnnek is meg szakszervezetek, pontosan amiatt, mert profilt váltnak egyes munkáltatók. Ezzel párhuzamosan megszűnik nem csak a foglalkoztatás, hanem ugye maga a szakszervezet is az adott munkáltató. Próbáljuk építeni, felépíteni újra ezt a szakszervezeti mozgalmat különböző új típusú eszközöknek a bevetésével. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Korábban is tettem már arról említést, hogy az a fajta elvándorlási hullám és fluktuáció, amely munkahelyeken jelentkezik, a fiatal korosztálynak a más típusú gondolkodásmódja nagyon nehezíti a közösségi formálást, ezáltal ugye a szakszervezeteknek is a működését. Vannak olyan országok, típus példa talán erre Franciaország, ahol azonban annak ellenére, hogy még a magyarországinál is alacsonyabb a szakszervezeteknek a szervezettsége, igen, mégis nagyon komoly a társadalomban meglévő szolidaritás. Ha ezt képesek vagyunk fokozni, ezt a fajta társadalmi együttműködést és szolidaritást, akkor azt hiszem, hogy képesek lesznek a szakszervezetek is tovább erősödni.
Az imént megütötte egy szó a fülemet, ami elhangzott, hogy közösség. Tehát ez elsősorban azért közösséghez való tartozás? Az, hogy valaki egy szakszervezethez kötődik, és egy szakszervezetnek a tagja?
Én ezt fontosnak tartom, hogy a szakszervezethez való tartozás az közösséghez való tartozás. Kiki más ok miatt választja a szakszervezetet? Van, aki pontosan ezért, amit számomra fontos, hogy közösséghez tartozik, hogy közös érdekeket jelenít meg, akár csoport érdekeket, akár műszmunkavállalói érdekeket, mondjuk egy konfederáció esetében, de ugyanúgy mondhatnám azt is, hogy egy helyi kisebb csoport, egy alapszervezet a helyi munkáltatónál megjelentkező igényeket tudja közvetíteni. Van, aki azért jelentkezik adott esetben, hogy szakszervezeti taggá szeretne válni, mert érte egy komoly érdeksérelem, és ezt az egyéni sérelmet akarja mondjuk akár szakszervezeten keresztül érvényesíteni.
Említette az imént, hogy új típusú szakszervezetekről, vagy új típusú érdekvédelmi tevékenységről van szó. Ez miben más, mint mondjuk volt évtizedekkel ezelőtt?
Ma már a szakszervezeti tagokat, a szakszervezeti tisztségviselőket ugyanúgy fel kell készítenünk, képeznünk kell ezekre a megváltozott körülményekre és feltételekre. Itt nagyon fontos szerepe van a szakszervezetnek. A fiatalokat meg kell tudnunk szólítani. Vannak olyan technikai eszközök, vívmányok, amelyek évtizedekkel ezelőtt szóba sem kerültek, hogyha adott esetben egy szakszervezetről beszéltünk. A különböző közösségi portálokon való megjelenéstől kezdve olyan honlapoknak és olyan megjelenési formáknak a működtetésén keresztül, amelyet a fiatalok minden technikai eszközzel, telefonnal és minden mással is el tudnak adott esetben érni. Mi készítettünk korábban egy olyan felkészítő anyagot, nevezhetjük akár tankönyvnek is, bár hivatalosan nem kapta meg ezt a minősítést, amely elősegíti a fiataloknak a felkészítését a munkavilágába való beilleszkedésre, és akár a szakszervezetekhez való csatlakozásra is. Nagyon sokan nem tudják azt az iskolapadból kikerülve, hogy mivel kell szembesülniük a munkavilágában, mi vár ott rájuk, milyen nehézségei, milyen buktatói vannak adott esetben egy munkaviszony létesítésének, vagy egy munkahely megtartásának, vagy egy továbblépésnek. Ebben is próbálunk segíteni szakszervezetként.
Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, és talán ha jól emlékszem, akkor korábban már ugyanebben a műsorban beszélt is arról, hogy készítettek a Liga szakszervezetek egy tankönyvet, ha jól tudom, akkor ehhez kapcsolódik egy tanári kézikönyv is.
Igen.
Ez, sőt, akkor még volt talán olyan elképzelés, hogy ez valamilyen módon integrálódik, vagy bekerül a nemzeti alaptantervbe is. Hol áll most ez a dolog egyáltalán?
Dolgozunk azon, hogy bekerülhessen a nemzeti alaptantervbe. Ebben támogatást kaptunk a gyakorló pedagógusoktól is, hiszen ezt a könyvet a tanári kézikönyvvel együtt kipróbáltuk az oktatásban is, a gyakorlatban is.
Tehát voltak úgymond gyakorló órák?
Pontosan.
Iskolában.
Voltak korábban gyakorló órák, megismerhették a pedagógusok ezt az anyagot. Ezt az anyagot most próbáljuk fejleszteni, átalakítani, hiszen hiszen hát a feltételek, a körülmények fokozatosan mindig változnak. Nekünk is készülni kell erre, változtatni kell adott esetben az anyagon, mi ezt meg fogjuk tenni. És hát vannak olyan kollégáink, akik bejutnak egy-egy oktatási intézménybe, kapunk ilyen típusú meghívásokat is szerencsére, és módunk van megismertetni az ott tanuló diákokkal ezt az anyagot.
Ez általános iskolásoknak szóló tananyag lenne, vagy középiskolásoknak, miben gondolkoznak?
Elsősorban középiskolásoknak és szakképzésben résztvevőknek.
Ugye említettük az imént a nemzeti alaptantervet, ami most formálódik, az új nemzeti alaptanterv, de ott inkább az a szempont érvényesül, hogy a tananyagot valahogy új módon rendszerezni, és az ismeretanyagot csökkenteni. Hol lehet, vagy lehet egyáltalán helye a munkavilágáról szóló ismereteknek egy ilyen új nemzeti alaptantervben, amikor éppen a tananyagnak a lefaragásán dolgoznak, ha jól tudjuk.
Össze lehet kapcsolni más ismeretekkel. Hát olyan társadalompolitikai ismereteket is oktatnak ennek a keretében, aminek része lehet adott esetben a munkavilágának a bemutatása és ez az ismeretanyag. Nem arra készülünk mi sem, hogy tovább terheljük a tanulókat, hallgatókat. Nincs is itt ennek a helye, hiszen mi is jeleztük, hogy túlzott mértékűnek tartjuk azt a tananyag mennyiséget, amelyel jelenleg a tanulók meg kell birkózni. Mi is inkább azt a javaslatot tesszük, hogy csökkenteni kell a leterheltségét a tanulóknak, sokkal többet kellene koncentrálni a gyakorlati ismereteknek az elsajátítására, vagy a már megszerzett elméleti ismereteknek a gyakorlatban történő kipróbálására. Ennek lehetne adott esetben egyik terepe. Például ennek a tananyagnak a megismerése, és esetleg a szakszervezeteken keresztül a gyakorlatnak a bemutatása.
Ezt egyébként valamilyen abban gondolkoznak, hogy esetleg valamilyen szaktárgyat oktató pedagógus valamilyen részóraszámban oktatná ezeket az ismereteket, vagy hogyan kapna egyáltalán?
Ez az egyik változat, vagy adott esetben akár az osztályfőnöki órák keretében is meg tudjuk képzelni, hogy beépítés.
De akkor ez nyilván azzal is, hát ugye van egy tanári kézikönyv, tehát ez párosulnia kell azzal, hogy ezeket a tanárokat valamilyen módon azért felkészítsék, igen, hogy ezt a tananyagot tudják.
Mi ebben is, ha szükséges, akkor vállalunk szerepet.
Ugye a beszélgetés elején, ugye, ha jól emlékszem a számra, ugye azt mondta, hogy nagyjából most a munkavállalók 9-10%-a.
9-13% között mozog folyamatosan.
Ugye, ha én jól tudom, akkor Magyarországon olyan 4 millió munkavállaló van jelenleg, tehát akkor ez azt jelenti, hogy olyan 400 000 úszkve fél millió között lehet a szakszervezeti tagoknak a száma. Az, hogy most kevesebb a szakszervezeti tag, mondhatjuk talán, hogy alacsonyabb a szervezettség. Ennek egyébként mi lehet a hátterében, hogy sokak számára a szakszervezet, vagy egyáltalán az érdekvédelem, az egy kicsit a múlt időhöz kötődik, talán az előző korszakhoz, a rendszerváltás előtti időkhöz kötődik? Olyan
biztos,
idejét múlt dolognak tűnik sokak számára?
Igen, idejét múlt dolognak tűnik sokak számára. Biztos, hogy ez is szerepet játszik, hogy nagyon sokan a szakszervezeteket, a mai szakszervezeteket még azonosítják a régi kis kék szakszervezeti könyvvel, és ugye a szakszervezeti bizalmikkal, szakszervezeti titkárokkal. Akkor is megvolt a szakszervezeteknek egyébként a szerepe és a működési helye, csak nagyon sokszor alulért értékelik egyébként az akkor működő szakszervezeteknek a fontosságát. Mi, akik ismerjük egyébként az akkor működő szakszervezeteket és szakszervezeti szövetségeket is, tudjuk, hogy nagyon sok mindenben segítették akkor is a munkavállalók érdekérvényesítését, de hát egy olyan rendszerben kapott egy olyan pejoratív felhangot a szakszervezet, amit nagyon nehezen tudunk levetkőzni, annak ellenére is nagyon sok idő telt el azóta. Voltak olyan negatív történések is a szakszervezetek életében és a szakszervezetek körül, amelyek tovább nehezítették, azt gondolom, azt a folyamatot, amit mi szeretnénk, hogy újra megismertessük a munkavállalókkal ennek a világnak a szépségét és a sajátosságait, és bizony-bizony nagyon sokszor kapunk olyan negatív kritikákat pont olyan munkavállalóktól, akik soha nem voltak szakszervezeti tagok, nem is ismerik a szakszervezeteket, viszont élnek azokkal a lehetőséggel, és ki is használják azokat a lehetőségeket, amelyeket egyébként éppen a szakszervezetek és azok a szakszervezeti tagok teremtenek meg a számukra, akik az adott munkahelyen ezt felvállalják.
Nyilvánhoz a szakszervezetek társadalmi súlya szerepe szempontjából, ahogy ön is utalt rá, nagyon nem mellékes, sőt, hát nagyon fontos az, hogy hogyan is tekintenek az emberek a szakszervezetekre, egyáltalán az érdekvédelemre. Például ugye az jut óhatatlan az ember eszébe, hogy például egy sztrájk esetén, vagy egy munkabeszüntetés esetén van-e kellő szolidaritás, társadalmi szolidaritás. A külföldi példák, vagy elsősorban talán az európai példák azt mutatják, hogy ott talán jobban megvan ez a fajta társadalmi szolidaritás. Nekem személyes tapasztalatom jó néhány évvel ezelőtt, amikor én Párizsban jártam, akkor éppen metrósztrájk volt, ami azért igencsak megbénítja a francia főváros életét, hiszen a metró az, ami behálózza egész Párizst, és a metróval lehet a leggyorsabban és a legjobban eljutni bárhova Párizsban. És én ott azt tapasztaltam, ez több napos sztrájk volt akkor egyébként, hogy nem volt különösebb hőzöngés, tehát hogy úgy mindenki együtt tudott élni ezzel, és elfogadták azt. Tehát érzékelhető volt szinte ez a fajta társadalmi szolidaritás. Ugyanakkor például most a hírek arról szólnak, megint csak Franciaországnál maradva, ahol most ugye az Air France-nál már napok óta, sőt hetek óta tart különböző időszakokban a sztrájk, hogy ott, minthogyha már szintén a franciáknak a türelme fogytán lenne. Tehát ez egy nagyon érdekes és érzékeny dolog, hogy a társadalom mennyire tudja ezt elfogadni, és mennyire tolerálja, vagy mennyire szolidáris azokkal, akik éppen sztrájkolnak, vagy a munkabeszüntetés mellé állnak. Ha a magyarországi ilyesfajta, bár nálunk azért nem voltak ilyen közlekedést érintő, vagy a város közlekedését több napra megbénító munkabeszüntetések, de amikor voltak kezdeményezések, mondjuk gondolok például a vasúta sztrájkra, vagy BKV-nál figyelmeztető sztrájkokra, hát mintha nem lettünk volna annyira toleránsak és türelmesek.
Milyen érdekes, hogy ön is éppen a francia példát említi. Én magam is azt tapasztaltam, jellemzően a közlekedési dolgozók sztrájkja kapcsán, hogy a francia lakosság rendkívül toleráns és megértő volt a sztrájkban résztvevőkkel, és támogatólag állt oda melléjük. Magyarországon ez sokkal kevésbé valósul
ez
meg.
Ez mire vezethető vissza, hogy ennek megpróbálunk egy ilyen szociológiai hátteret fölvázolni? Én nem hiszem, hogy mi kevésbé érzékenyebbek, vagy kevésbé toleránsak vagyunk. Mire vezethető?
Talán kevésbé toleránsak vagyunk, és kevésbé türelmesek is vagyunk. Magyarországon nem metrósztrájkról kell adott esetben beszélni, csak egy kimaradó járatról, és már azt tapasztaljuk, hogy a peronon ismeretlen emberek is képesek összeveszni azon, hogy kimaradt adott esetben egy járat, és hát ugye a szolgáltató kapcsán elhangzó megjegyzésekről ugye már ne is beszéljünk. Sokkal kevésbé figyelünk oda egymásra, ezt a mindennapokban is sajnos tapasztalhatjuk, tisztelet a kivételnek természetesen, hiszen nagyon sokan vannak, hál' Istennek. De van még mit tanulnunk, és van hová fejlődnünk. Éppen a elmúlt napokban voltam egy olyan rendezvényen az egyik tagszervezetünknél, ahol pont ugyanez a kérdés hangzott el, hogy miért nem vagyunk egymással szolidálisak, miért nem állunk oda a másik követelése mellé, adott esetben egy sztrájknál, vagy egy más típusú demonstrációnál. De pozitív példát is kell, hogy mondjak. Néhány nappal ezelőtt tartottunk egy félpályás útlezárást Százhalombattán az olajipari szakszervezet szervezésében, amely a Liga Konfederációhoz tartozik, és a demonstrációban nem résztvevő ottani szakszervezetek tagjai is csatlakoztak hozzánk nagyon szép számban. Tehát a tagok már érzik ennek a súlyát, ők már szolidálisak az ott dolgozó munkatársakkal, ezt még szervezett formában is tanulnunk kell.
Említette az imént, hogy nagyon fontos lenne, és hát ugye beszéltünk a munkavilágáról, kidolgozott tankönyvről és tanári kézikönyvről, hogy nagyon fontos lenne a fiatalokat, az Y, Z generációt, hát ezek éppen most kerülnek éppen az első munkahelyeikre, vagy kerülnek ki a felsőoktatásból, vagy egy szakmával a kezükbe, hát talán az E generáció nem, de az Y generáció mindenképpen. Tehát az első munkahely, az első találkozás a munkavilágával, a kollégákkal, a főnökökkel. Tehát nyilván, hogy nagyon fontos lenne, hogy hát ha nem is szakszervezeti tagok, de hogy legalább tudatos munkavállalók legyenek. Utalt már rá, de azért mégis milyen eszköztár lehet arra, hogy őket megnyerjék, vagy ha nem is megnyerjék, de legalább ezekkel az ismeretekkel felvértezzék őket.
Hát az egyikről ugye a képzésről, a tankönyvről, az oktatásba való beépítéséről beszéltünk. Van egy másik elképzelésünk is, amely nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az idősebb generációt hogyan tudjuk méltó módon kivezetni a munkavilágából, és ezzel párhuzamosan hogyan tudjuk a fiatalokat a leginkább komfortos helyzetbe hozni adott esetben egy munkahelyen. Tettünk javaslatot arra vonatkozóan is, hogy a nyugdíj előtt 1-2-3-5 évvel álló kollégák esetében, akik egészségi állapotuk miatt, vagy fizikai állapotuk miatt már nem tudják vállalni a tényleges foglalkoztatást, egy mentorprogram keretében bízzák meg adott esetben állami támogatások, vagy egyéb forrás igénybevételével a fiatalabb kollégáknak a beilleszkedési nehézségeinek a leküzdésére. Legyen egy segítő program ebben a keretben. Ez az én álláspontom szerint duplán segítene. Segíti az idősebb generációt, és segítheti azokat a fiatal kollégákat is, akik lehet, hogy egyik napról a másikra esnek be adott esetben egy-egy munkáltatóhoz. Nincs, aki megmutassa nekik, hogy mivel kell, hogy foglalkozzanak. Nem működik már a betanításnak a rendszere, ami azért jó pár évvel ezelőtt még nagyon fontos volt a munkaadók részéről is.
Ez azért is érdekes, amit most mond, mert hogy azt gondolhatjuk, vagy hát arról lehetnek ismereteink, hogy a magyarországi munkaerőpiacon, de hát szerintem ez talán egész Európára jellemző, külföldön is így lehet ez, az igazán munkaerőpiacon úgymond nehezebb helyzetben lévő társadalmi csoport, az éppen a pályakezdők, akik éppen az első munkájukat keresik, vagy az első munkalehetőségüket próbálják megtalálni, illetve a munkavilágából éppen kikerülők, vagy afelé haladók, tehát ez az 50 vagy inkább 55 év feletti korosztály. Tehát akkor voltak éppen valamilyen módon ezt a két korosztályt lehetne valamilyen módon összekapcsolni ezen a téren.
Össze is kellene kapcsolni. Teljesen más a munkakultúrája a pályakezdő fiatalnak, aki még nem ismeri adott esetben akár a céges elvárásokat, nem ismeri a kollégákat, a munkafeltételeket, munkakörülményeket. Másképp tudja megtanulni ezeket akkor, ha van egy segítő adott esetben mellette, aki bevezeti ebbe a rendszerbe. Elhelyezkedési problémák a 19 és 24 év közötti korosztály tekintetében egyre kevésbé vannak szerencsére Magyarországon. Nyilván vannak olyan földrajzi régiók, ahol nem tudtuk a számokat ezen a területen sem javítani, de országos szinten, Európában is nagyon előkelő helyet foglalunk el. Az idősebb generációnak viszont komoly problémái adódhatnak az elkövetkezendő időszakban. A változó munkafeltételek miatt már a 40 és 45 év felettiek esetében is szintén az elmúlt napokban említette egy rendezvényen egy nagyon komoly multinacionális cégnek a HR vezetője, hogy 45 év felett az ő véleménye szerint már nem lehet elhelyezkedni ma a munkavilágában. Ez nyilvánvalóan az ő személyes, tragikus vélemény, de mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz munkahelyet váltani, új feladatot vállalni adott esetben 45-50 éves korban végtelenül nehéz. Ezzel a programmal próbálnánk segíteni egyébként pontosan ennek a korosztálynak.
Ráadásul ugye nyilván, hogy azért ennek a korosztálynak, az 50-esek generációjának, hát azért olyan tudása van, és olyan munkatapasztalata van, amit hát azért kár lenne úgymond kidobni a munkaerőpiacról.
Mi is így gondolkodunk, nagyon sok esetben sajnos a munkáltatók nem így gondolkodnak. Úgy gondolkodnak, hogy az 50-es korosztálynak már éppen a munkatapasztalat és az ott eltöltött idő alapján relatíve magas munkabért kell biztosítani. Inkább fölvesznek két pályakezdőt, még abban az esetben is, hogyha kevésbé rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. Sokszor bérkérdés.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.